Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön a 446-os éneket énekeljük. Isten tiszteleti kezdőénekként 446-os ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 9-es liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged, ne engedj eltévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne vitkezzem ellened.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, Atyának, Szentléleknek, az Ennyörök Istennek.
Egy az Isten, egy a közben járó is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek Téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy Neved dicsőségére éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban.
Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket egy testé és egy lélekké elhívásunk egy reménységében. A Te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Pál levelében az efezusiakhoz, a 4. fejezet első versétől a 6. versig a következőképpen. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhívatáshoz, amelyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységet kaptatok, elhivatást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten és Atya mindenkinek. Ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 419-es számú énekünk eléneklésével. 419-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Zofóniás könyvében, annak harmadik fejezetében, a 8. verstől a 9. a következőképpen. Isten igét tehát Zofóniás könyvéből olvasom, a 3. fejezet 8. versétől. Így szól Isten igéje. Azért várjatok rám, így szól az Úr, arra napra, amikor előlépek, mint vádló. Mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat. Haragom egész hevét. Bizony felindulásunknak tüze pusztítja majd az egész földet. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, és mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bizonyára mindegyikünknek van gyermekkorából hasonló emléke, hogy akkor, amikor ott a szünetben valami rossz fát tettünk a tűzre, valamit nem úgy tettünk, mint ahogy az megengedett volt az iskolában, és ezt leleplezte egy tanár, és akkor azt mondta, hogy no majd, ha bementünk az órára, akkor számolunk ezzel. Egyébként is ezekben a szituációkban a felajzott gyereksereg indult be, azzal a tudattal, hogy a tanár majd számon fogja kérni a csapatot, és akkor nyilván jön a büntetés is erre a csapatra. Igényben, itt Zofóniás könyvében is erről olvashatunk, hogy egy csapat, egy nép a figyelmeztetés, vagy a törvény, vagy a rend ellenére másképpen cselekszik, szemben halad a renddel, szemben halad az Isten törvényével, és a figyelmeztetés ellenére oda jut, hogy az Úr beígéri neki a büntetést. Megígéri nekik, hogy az ítélet napját hozzá számukra, és akkor ott kőkövön nem marad. Az Zofóniás könyve egyébként az egész könyv, egész szomorú helyzetet és annak következményét prófétálja meg. Abban az időszakban szól ez a könyv, ami egyébként én sokszor emlegettem, mert nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nagyon kedves volt a szívemnek, amikor találkoztam Jósiás történetével, hogy miképpen lehet elfelejteni az Istennek az igéjét, miképpen lehet elhagyni az Istent, és belekeveredni a világnak a zűrzavarába, bálványimádásba, mindenhol az ember életében csak az Isten nincs már. Még a templom is megvan, meg megvan az egyház, meg minden, de már az Isten nincsen az életében, és akkor az Isten hoz egy csodát, és megvilágosítja a népnek a szívét, az életét, így a király meglátja azt, hogy mi az, amitől eltértek, és hogyan tudnak visszakerülni az Isten közelébe. Tehát Jósiás időszakában él Zofóniás, és leírja azt a történést, ami oda vezetett, amit aztán Jósiás akkor lát meg, amikor az Isten igéje megjelenik az életében. Amikor megtalálják a templom javítás közben a tekercseket, és az Istennek az igéje megszólalhat az Isten népe között, és leleplezi a szívüknek a szándékát, leleplezi az életüket, megvilágosítja számukra azt, hogy mi az Isten akarata, rendje, mit szeretett volna az Isten megvalósítani az életükben, és ennek ellenére, hogy az Isten ezt elmondta nekik, megígérte nekik, és áldást ígért nekik, ennek ellenére ők másképpen rendezték az életüket, saját bálványokat hoztak létre, saját bálványokat imádtak, és elfordultak az élő Istennek a szavától. Ebben is láthatjuk, hogy az Isten sosem feledkezik meg a népéről, olyan véletlenek során, de hát Isten országában nincs véletlen, olyan körülmények következtében, amire nem is számít az ember, tatarozza a templomot, és akkor egyszer csak ott egy rejtett zubban megtalálja az Istennek az igéjét. Nagyon sokszor így van az ember egyébként a mai világban és az életé, hogy úgy szeretne kicsit tatarozni, szeretne, hogy rendbe tenni az életét, és amikor ott megbont valamit az életének egy pontja, akkor kiderül, hogy ott bent egyébként tönkrement dolgok vannak, és az Isten igéje erre rávilágít, és Isten igéje helyrehozza ezt, rendbe teszi a dolgokat. Jósiás király életében is ezt látjuk, hogy csoda az, amit az Isten megcseleszik ezzel a néppel, annak ellenére nem figyelnek rá, mégis meglátogatja őket. Láthatjuk tehát Istennek a mérhetetlen szeretetét. Látjuk azt, hogy elsősorban küldi a prófétáját, egyértelműsíti az Isten a prófétákon keresztül, hogy mi az ő akarata, mi a rendje, mi az, amit ő meg szeretne valósítani az emberek életében, és elmondja azt is, hogy ha nem úgy cselekszetek, ahogy én azt nektek elmondtam, ahogy én azt meg szeretném valósítani az életetekben, akkor annak következménye lesz, annak a következménye pedig a büntetés, és ennek a büntetésnek a következményt nem tudjátok elkerülni. Ha nem érti meg ez a nép a prófétának a szavát, tehát látjuk, hogy Zofóniás, ha elolvassuk ezt a rövid könyvet, prófétai könyvet, akkor látjuk, hogy milyen keményen ostorozza Isten a népet, mennyire világossá teszi, hogy elkanyarodott az élete. És Zofóniás elmondja ezt a népnek, és hogyha a nép mégsem figyel rá, a nép mégsem nyitja meg a szívét, mégsem érti meg, mégsem fordul az Isten felé, akkor az Isten egyértelműsíti a helyzetét, az igéjét, oda juttatja a király elé úgy, hogy megtalálják ott a templom renoválás közben. Ma is ugyanígy működik az Isten igéje, ma is az ő ige hirdetőin és bizonyságtévén keresztül továbbítja az emberek felé, mi az ő rendje, törvénye, hogyan cselekszik. Olyan jó hallgatni azt, amikor valaki elmondja, hogy ezt cselekedte az Úr az életemben. Amikor arról beszél, hogy az életébe belépett az Isten, és megváltoztatta a gondolkodását, megváltoztatta az egész életét, megváltozott az egész élet stílusa. Újabb és fontos dolgok jöttek elő, mint ahogy énekeltük ebben az énekben is, hogy a fele barátom segítése fontossá lesz számomra. Nem magam körül forgok már, hanem az Isten szívemre helyezi a másik embert, a mellettem lévő embert. És amikor az Isten igénye megjelenik az ember életében, akkor meglátja a helyzetét, és természetesen azt is, hogy mi a megoldás. Ebben a fejezetben, a harmadik fejezetben látjuk azt, hogy miképpen próbálja Isten helyre tenni Zofóniáson keresztül Isten népének az életét. Ahogy látjuk a harmadik fejezet második versében, így sorolja föl az Úr, hogy nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Isten szín elé. Három nagyon komoly vád. Nem fogadja meg az intést, nem bízik az Úrban, és nem áll meg előtte. És hogyha az elsővel kezdjük, hogy nem fogadja meg az intést, az ember elég önfejű az, hogy az intést bántásnak vegye, beavatkozásnak vegye. Elég csak magunkra gondolni. Akkor, amikor Istentől jövő intés érkezett az életünkbe először, hogyan reagáltunk arra? Persze, hogy hárítással. Persze, hogy hárított, nem igaz, én nem vagyok ilyen. Miért akarnak engem elletenni? Az ember eléggé önfejű ahhoz, hogy ezeket az intéseket várnak vegye az életé való beavatkozásnak, és nem, hogy hallgatna rá, hanem, és hozzáigítan az életét, hanem még inkább szembe halad vele, még inkább szembe áll. Az Isten pedig valóban ezt szeretné, hogyha engedni az ember, hogy az intést az életünkben megfogadjon. Hogy az intés elérje a célját. Nem azért akar inteni bennünket az Isten, hogy megalázzon, nem azért int bennünket az Isten, hogy még kisebbségi érzésünk legyen, hanem azért int, mert szeretné az életünket gazdagítani, szeretné helyreigazítani. Szeretné, hogyha nem szaladnánk a halál felé. Ilyenkor az ember, amikor hárít, sokszor föl is háborodik, és aztán még támadásba is rendül, hogy az igazát megvédje, hogy az intés ellen cselekedhessen. Hogy az intés nehogy az életére nézve érvényessé váljék. És akkor kitalál felmentő gondolatokat, hogy miért nem igaz az intés az életemre nézve. Valamikor egyébként áldozattá teszi magát, valamikor a másikra hárít, és azt mondja, hogy a másik se külön, mint én. De a lényeg az, hogy az intés támadásnak teszi, és még inkább belesvéd az engedetlenség, és még inkább távolodik az Istentől. És mindennek az a következménye, amit egyébként ebben az igében szépen sorvesz az Úr, hogy a bizalma az Istenbe csökken, vagy egyáltalán nem is lesz. Elvész a bizalma az Isten felé. Már nem az Istenbe helyezi a bizalmát, hanem saját magától fabrikált bálványokba. Úgy formálja az életét, olyan stiket hoz be az életébe, amiket ő kezelni tud. Mert az élő Istent nem lehet irányítani. Az élő Isten az megszólal, az helyre tesz, a bálványokat pedig az ember teszi oda, ahol akarja, és a bálványokkal azt tesz, amit akar, és olyanokat vesz elő, amire éppen neki szüksége van. Az engedetlenségében az ember kisajátítja az isteneket, és kedve szerint próbálja őket helyezgetni. úgy bánik az Istennel, mint hogyha az az ő rendelkezése alá lenne helyezve. Így lett tele Jósiás idejében a templom különböző bálványokkal. Szükségük volt egy termékenység Istenre, akkor elővették, és akkor azt mondták neki, hogy hát nincs termés, adjál nekünk termést. Ha szükségük volt egy bűnbocsátó Istenre, akkor azt mondta neki, hogy akkor áldozatot viszünk hozzá, akkor bocsásd meg a bűneinket. És amikor szükségük volt rá, azt utólag utána visszatették a helyére az Istent. Az élő Istennel ezt nem lehet megtenni. Az élő Isten az jelen van, élő Isten beszél, az élő Isten szól, az élő Isten irányít, az élő Isten szembesít, és ezt nem bírják elviselni az emberek, ezért elhagyták az Istent, nem bíztak benne. Persze nyilván ez folyamatában volt, hogy nem fogadták az intést, és aztán nem bíztak az Istenben. Izrael Istene élő és ható Isten. Vele ezt nem lehet megtenni. Vele nem lehet megtenni, hogy félretolják az életükből. Őt nem lehet kiiktatni az ember életéből, mert az élő Isten az hat, az élő Isten az beszél, az élő Isten formálja az ember életét. Kitenni, kitolni és nem figyelni rá meg lehet tenni, de egyébként irányítani nem lehet. Nem lehet a saját jókedve szerint, jótetszése szerint irányítani az embereket. Így lett tehát tele bálványokkal Izraelnek az élete, Izraelnek a temploma, és amikor úgy gondolta, hogy minden rendben van körülötte, mert megvannak azok a bálvány istenek, amik szükségesek az életére, és alapvetően minden jól meg körülöttünk, egyszer csak az Isten szembesíti őket. Szembesíti őket azzal, hogy hányadán állnak. Szembesítik azzal, hogy alapvetően nem járulnak az Isten elé. Mert a bizalmuk már régen nem az Istenben van, nem az élő Istenben van, ezért miért járulnának oda? Nincs a szívükben könyörgés, elmarad a könyörgés a szívükben, elmarad a hálaadás, elmarad a dicsőítés, nem állnak oda az élő Isten szín elé, mert dolguk lenne az élő Istennel. Azért, mert az intést elfették, utána a bizalom elment az Istenből, Isten felől, és aztán már persze nem is volt dolguk az Úrral, nem álltak az Isten elé. Sokan úgy gondolják egyébként ma is, hogy a vallást, a hitet, azt meg lehet élni úgy, hogy nem állok az Isten elé, hanem az őseinktől örökölt szokásrendünket gyakoroljuk, és akkor minden rendben van az Istennel való kapcsolatban. És sokan úgy gondolják, hogy új bálványokat hoznak be, azt gondolják, hogy új bálványokat hozhatnak be az életükre, és akkor kicserélik az élő Istent ezekkel a bálványokkal. Ma is megvannak ezek a bálványok, amelyek működnek az ember életében. De nagyon fontos, hogy az élő Isten elé állással, állást nem lehet kicserélni semmiféle bálvánnyal, mert az nem működik az ember életében. Mások azt gondolják, és már tisztában vannak mindennel, amit az Úrról tudni kell, ezért nincs már nekik szükségük ismeretre, és a saját gondolataikba burkolózva élik az életüket, és rendezik be azt. Saját mércét állítanak föl az életükre nézve. Szóval a modern bálványok, és többször elém jött lelkész konferenciákon, és egy már néhány szóban említettem is a testvéreknek, hogy szomorúan láttam, tapasztaltam, hogy az élő Isten elé állást milyen egyszerű fölcserélni valamiféle modern technikával, metodikával. Ott vannak például a mentál higiénés módszerek. Nem kell odaállni az élő Isten elé, nem kell kinyitni az embernek a szívét, hogy az Isten megvizsgálja, hanem vannak különböző technikák, metódusok, amelyeken keresztül lehet kezelni a lelki problémákat. Egy bálvány bejön az ember életébe, azt gondolja az ember, hogy ezzel megoldódik mindaz a probléma, ami jelen van az életébe. Az élő Isten ki lehet seperni, az élő Istenre nem kell figyelni, mert majd ez a bálvány megoldja az életemet. És így rendeznek különböző kurzusokat, amelyekre egyébként még hajlandó az ember fizetni is, hogy a békessége meglegyen, hogy a magabiztossága meglegyen a világban. És ezek a hamis bálványok uralják el az életét, és Isten pótlékká lesznek benne. És erre válaszol az Úr. Nem hallgattál a szavamra, nem fogadtad meg az intést, nem bíztál bennem, nem járultál a színen elé, ezért a figyelmeztetések után elmondom nektek, hogy eljön az ítéletnek a napja. Vádlóként fogok megjelenni. A harag napján elő fogok állni, és elmondom nektek, hogy a bűn zsoldja a halál. elmondom nektek, hogy meg kell fizetnetek azért, amit tettetek. Nagyon kemény beszéd. Nagyon kemény beszéd, amivel előáll itt Szofóniás ebben az ige szakaszban. Senki sem szereti hallgatni ezt. Mint amikor, mondtam, hogy a gyerekekként rendetlenkedtünk az udvaron, és vártuk az órát, de most jön a tanár, és akkor jó fejünkre fog olvasni, és jön a büntetés. Felé kapunk egy osztályfőnöki figyelmeztetést, lehet, hogy bevág egy jegyest, mert megteheti, akármikor a tanár jegyest odaadjon a gyereknek. És ott remegett a szívünk, hogy jön a vádló, meg fog ítélni bennünket, és jön az ítélet, és akkor majd mi lesz akkor. És valóban az Isten megígéri az ő népének. Elmondtam nektek, nem figyeltetek a szavamra. Ott voltam előttetek, megcselekedtem az életetekbe sok mindent, és nem volt bennetek bizalom felém. Nem járultatok elém könyörgése, nem hoztátok elém a problémáitokat, a bűneiteket, nem hoztátok elém a dicsőítéseteket, ezért, mint vádoló fogok elé állni. Vádolnak benneteket, mint emésztő tűz, fogok megjelenni az életetekben. Mert az élő Isten emésztő tűz. Az Isten igazsága megemészti az embert. Az Isten igazsága megjelenik, akkor nem áll meg senki előtte. És Isten azt mondja, hogy fogok megjelenni előttetek, és meg fogja ítélni az Isten a bűnt. Még akkor is, hogyha a bűnös embert szereti, de a bűnt meg fogja ítélni, a bűnt utálja az Úr. A bűnt meg fogja ítélni az ember életében, és nem hagyja büntetés nélkül. Hát a harag napja Jézus Krisztus nélkül tragédia lenne. Mindez, amit itt megígér az Isten, ha nem tudnánk, és nem tapasztaltuk volna meg, hogy az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban nékünk kegyelmet adott, akkor tragédia lenne. Én nem tudom, hogy hallgatta ezt a nép akkor, amikor Zofóniás elmondta nékik, vagy hogy olvasták ezt később, amikor még egyébként hosszú idő telt el, pár évszázad eltelt, amíg Jézus Krisztus megjelent, és addig azért kézbe volt, vagy szívbe volt, vagy elmébe volt Zofóniásnak a könyve. Nem tudom, hogy hogy olvashatták ezt, és hogyan viszonyulhattak ehhez. Mi volt az ő mencsváruk, amikor az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem volt folytatás, mint nekünk az új szövetségben, hogy de az Isten kegyelme ajándéka az örök élet az Úr Jézus Krisztusban. Nekik nem volt folytatás. Mi azért lélegezhetünk föl, hogy valóban az Isten megítéli a bűnt az ember életébe, valóban maga eljárítja az embert úgy a maga sömörgőzéseivel együtt, de az Istennek van ajándéka, kegyelme ajándéka az ember felé. Ez nem más, mint az ő fia, az Úr Jézus Krisztus, aki azért jött a világba, hogy a bűn büntetését magára vegye. Nagyon szemléletes képet mutatott a múlt heti evangelizáción Révész Árpád, maga lassú, egyedi stílusában. Nagyon tetszett egy-két gondolata. Hogy mennyire humoros ember volt, hadd mondjak egy rövid gondolatot, amikor az ördög és az ember viszonyáról beszélt, akkor azt mondta, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe a világon. Akkor mondta, hogy a macskának lehet azt mondani, hogy sic, a macska elszalad, de az ordító oroszlánnak az ember csak egyszer mondhatja, hogy sic, mert utána megeszi. Hát ilyen humoros ember volt ez a... Egyébként ő is jót kacagott rajta. Nem tudom, akkor jött eszébe ez a gondolat, hogy csak egyszer mondhatja az ember az oroszlánnak, hogy sic. De ott jót kacagott magába. Egy nagyon érdekes képet hozott az ember és az Isten kapcsolatával. Fogott egy DVD-t, és mondta, hogy ez a DVD az életemnek a DVD-je. Tele van ez a DVD az életem minden bűnével. És ez rajtam van. Ez az én életem is rajtam van, az életemnek a DVD, az életem bűne. Az Isten nem tud velem kapcsolatot létesíteni, mert közben van ez a DVD. De eljött Jézus Krisztus, és az én életem DVD-jét, bűneit magára vette. És ő hordozza. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, amit fiában az Úr Jézus Krisztusban adott. És mivel most már nincs rajtam az én életemnek a terhe, bűne, ezért az Istennel kapcsolatba tudok kerülni. Egy nagyon érdekes kép volt, ahogy előadta, ott gondoltam a testvérekkel, most itt hirtelen megosztom. Hogy a bűnzsoldja a halál, de az Isten kegyelme ajándéka az örök élet. Tehát az Isten nem hagyott bennünket abban az állapotban, hogy az életünket leterhelje mindaz, amit magunkra szedtünk. Mindenféle szemét, ami tele rakja az életünk, amivel tele rakódik az életünk, és amiatt nem tudjuk megélni, és aminek a következmény egyébként a halál, az örök halál, meg itt a földi létünkben is a halál szele, a halál illata, az, ami átjárja az életünket addig, amíg nem jelenik meg az Isten kegyelmi ajándéka, Jézus Krisztusban az örök élet. És akkor helyre billen, visszafordul a megromlott világ, és olyan jó olvasni, hogy az Isten ígéretét mondja itt az Úr, azt mondja, akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül. Megtisztítja népe ajkát, és hát tudjuk, hogy a szív teljességéből szól a száj, de amikor a száj tisztításáról beszélünk, akkor alapvetően az Isten a szívről beszél, arról a belső térről, ami egyébként az egész lényünk, személyiségünk, értelmünk, érzelmünk, akaratunk, amiből fakad minden, ami az életünkben van. Az Isten azt mondja, hogy azt megtisztítja, és helyre teszi, mint ahogy Ézsaiás történetében is, amikor Ézsaiást elhívja az Úr, akkor azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És akkor a szeráf oda megy az oltáron lévő tűzből kivesz egy parasat, és megtisztítja a száját. Tehát az Isten áldozatával tisztítja meg az embernek az életét, és akkor lett Ézsaiás Isten elhívott szolgálja, proféta. És azt mondja egy Szofóniás könyvében is, hogy megtisztítja, tisztává teszi népe ajkát, és aztán mindnyájan az Úr nevét fogják hirdetni és magasztalni. És ezután fogadja, tudja fogadni az intést az Úr, vagy bocsánat, a nép, az Isten intését tudja fogadni, és akkor visszaáll az a rend, amiről itt az Isten úgy beszél, negatív formában beszél, nem hallgatott a szóra, de ha megtisztítja az ember szívét, akkor majd hallgat a szóra. Azt mondja, nem fogadta meg az intést, de akkor majd fogadja az intést, mert a szívének kedves, hogyha helyreigazítja az embert, akkor már az szívesen fogadja az Istentől jövő szót, benne az intést is, és utána bizalom ébred az Isten felé az ember szívében, mert tudja, hogy belépett az életébe, helyre rakta azt, megigazította, ezért bizalom van a szívében az Isten felé, és ebből következik az, hogy amit itt vádként megfogalmaz harmadikként az Úr, hogy nem járultak elén, akkor viszont szívesen járul az ember az Isten szín elé. Szívesen viszi oda a könyörgéseit, szívesen viszi oda a dicsőítését, a magasztalását. Mert rendben van, mert rendezetté vált. Isten ezt szeretné véghez vinni a mi életünkben, és ezen a vasárnapon azt szerette volna elénk helyezni, hogy mennyire el tud szakadni tőle az ember, hogy már nem fontos számára a szó, az intés, nincs már bizalom Istenben, és nem járul eléje, bezárkózik abba a hagyományba, vagy abba a modern bálvány világba, amit magának kialakít, de az Isten nem hagyja ott az embert. Meglátogatja őt, és megtisztítja. Megtisztítja a száját, szívét, hogy aztán fontos legyen számára az isteni szó, fontos legyen számára az intés, bizalom ébredjen a szívében, és oda járuljon elé háladással minden napon. És ezt az Isten meg tudja tenni veled is, és meg akarja tenni mindnyájunkkal. Azért, hogy az életünk gyümölcsöző, és az ő áldása alatt levő legyen. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te annyira szeretted ezt a világot, hogy nem tűrted el, hogy a bűnébe rekedjen. Köszönjük azt a sok prófétát, akin keresztül folyamatosan küldted az üzeneteidet. Köszönjük néked azokat az eseményeket, alkalmakat, amikor te újra és újra megbizonyítottad, hogy nem feledkeztél meg a te népedről. Köszönjük azt, hogy Jósiás így megtalálhatta a könyvet, bárcsak így találhatnánk mi is meg a te szabadat minden sűrűn, amikor az életünk elkanyarodik te tőled. És köszönjük néked, Urunk, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a bűn zsoldját fiadon, az Úr Jézus Krisztuson büntetted meg. és levetted a mi életünkről ezt a nagy terhet. Add meg, hogy úgy tudjuk folytatni az életünket, hogy a te előtted való megállása, a te dicsőítésed gazdagítsa saját életünket, közösség életünket, és visszatükrözze azt, amit te szeretnél megmutatni rajtad. Így állj meg bennünket, Urunk, itt földi létünk során, próbák, kísértések közepette, hogy a mennyei hívás részesei legyünk, ahogy ezt te vágyod és ígérted. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hirdetem az előttünk lévő utazási lehetőségeket. Szombaton 28-án Lucvalván lesz az Eke csendes napja. Erre már jelentkeztek néhányan. Kérném a testvéreket, hogy még egyszer erősítsék meg már azok is, akik jelentkeztek, meg akik még szeretnének jelentkezni. 1000 forint lesz az úti költségnek a díja, és a Lucvalvi gyülekezet készül egy ebéd szolgálatával is. Tehát nem kell vinnünk ebédet, ott megvendégelnek bennünket. Tehát még egyszer kérem, hogy feleségemnél az Isten tisztelet végén erősítsék meg a testvérek, akik szeretnének jönni. Országos evangelizáció október 12-én lesz a budapesti deáktéri templomban, ahol engem is kértek szolgálatra. Nem tudom, plakát még van-e még. Cseri Kálmán fogja az egyik igehirdetést tartani, Fabinyi Tamás a másikat, és közben a cigány missziók is, Magyarország Evangélikus Egyház cigány missziói is megjelennek. Tehát ezekre az alkalmakra szeretettel hívom a testvéreket, 1000 forint ott is a részvételi díj. Talán ott egy kicsit szerényebb lesz az ebéd, mint Lucvalván, de ott is készülnek Pesten, úgy pestiesen egy virslivel vagy valamivel az ebédre. Egyházkerületi sportnap is lesz, amire fiatalok már jelentkeztek. Ha valaki még szeretne bekapcsolódni, esetleg jelezze, de úgy néz ki, hogy nagyjából a utazási létszám megvan. A programok zsúfoltak úgy, ahogy a testvérek a hírlevélen belül láthatják. A fiatal házasok és házasság előtti pároknak az estje, illetve Pálényi Feri bácsi sorozatának a befejező alkalma, a Családunk Egység október 13-án lesz, a 11-én lesz a fiatal házasoké pénteken este, és a Család mint Egység az pedig 13-án a Isten tiszteleti alkalommal kezdődően. Az egy egész napos alkalom lesz, egy csendes nap keretében leszünk együtt, tehát készülnek úgy a testvérek, hogy együtt töltjük a vasárnapot, és kérem, hogy hívjanak másokat is, és bátran hirdessék azt, hogy Család mint Egység Pálényi Feri bácsi előadásával szólal meg ott október 13-án. A hátoldalon vannak hetek, hétvégék, amelyre szeretettel bíztatjuk a testvéreket. Biatorbányi női, férfi hetek, házassággondozói hetek, illetve az Ekének is lesz házas családos hétvégéje október 4-től 6-ig, illetve később majd ifjúsági hétvégék is lesznek. Ezekre lehet készülni és jelentkezni. Fontos tudni az imádságról, az imádságlevéről. A kórházban lévőket hordozzuk imádságban, hogy a gyógyulásuk Isten kezében legyen, és megláthassa azokat az orvosokat, akik velük foglalkoznak, a betegeknek pedig legyen lelki erejük végig hordozni azt a próbát, amit az Úr elébük állított. jó látni, hogy Ilonka is visszajött a kórház, meg Erika is itt van már közöttünk. Tomaszowski néni van még benn Bedőbokorból, aki válságos állapotban, ugye? Ilonka mondta, hogy az ápolási osztályon van. Imádkozzunk azokért, akik az élet és a halál mesdjén állnak, hogy Istentől kapott bölcsességgel fejezhessék be az életüket. Ha még van idejük, akkor azt az ő kegyelmében tudják véghez vinni. Tehát így gondoljunk egymásra, és hordozunk ezeket az alkalmakat is imádságban, mind a lucfalvi eke, csendes nap, mind a országos evangelizáció, de az itt a gyülekezetben folyó szolgálatok is mind az ő áldásában lehessenek. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 395-ös számú énekünket, 395-ös ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, magasztalunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az élet útját. Köszönjük, Urunk, hogy magadra vetted, köszönjük, hogy átvállaltad, és ezért bennünket szabaddá tettél bűneink terhétől. Áldott legyen a neved, hogy mindezt elvégezted azért, hogy szabadon és néked szolgálva élhessük az életünket. Add meg, Urunk, kinek-kinek a veled való találkozásnak az örömét, a világosságot, amely a te igéd adhat, a veled való találkozásnak a világosságát, amely megvizsgálja az életünket, és helyre teszi azt. Köszönöm néked, hogy sokan vannak, akik téged ismerhetnek, és dicsérik, magasztalják a nevedet, eléd járulnak naponta. Add meg, hogy az ő életük gazdagodhasson, benned növekedhessen. Köszönjük, hogy a gyülekezetünkben is sokan szolgálnak. Add meg, hogy aki néked tesz, és valamit elenged az életéből, azt sokszorosan kaphassa vissza a te országodban. Így köszönjük néked azt, hogy most Kis Máté is kölcsén szolgálhat. Add meg az ő szolgálatát, add meg a kölcsei gyülekezetet. Add meg, hogy a közöttük való szolgálat az feléd vihessen, hozzád vihessen közelebb, és te, hogy megoldást annak a gyülekezetnek az életében is, hogy lelkésze lehessen, és olyan gyülekezetként élhesse az életét, amely néked tetsző és téged dicsőítő. Így tesszük eléd, Urunk, egész egyházunkat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat. Add meg, hogy ebben a nagy útkeresésben el ne feledkezzünk te rólad. Add meg, hogy ki, aki felelősséget kapott tőled, esperesek, püspökök, felügyelők, presbiterek, ki megláthassa maga helyzetét, szolgálatát, és tudjon engedni a tőled jövő szónak. Add meg, hogy ne keressünk hamis bálványokat, idegen isteneket, ne akarjunk hagyományokból élni, hanem odállhassunk te eléd, hogy te világítsd át az életünket, és te adj megoldást azokra a kérdésekre, amelyek ezekben a szükségletekben feszülnek. De így köszönjük néked, Urunk, hogy az egész teremtett világa, te teremtésed, a te tulajdonod. Köszönjük, Urunk, hogy ideadtad nékünk használatra. Áldott legyen a neved, hogy egy ideig mi is részesei lehetünk ennek a csodálatos teremtésnek. Add meg, hogy azok, akik felhatalmazást kaptak arra, hogy a világ rendjét, békéjét segítsék, fenntartsák, azok tőled kapott bölcsességgel cselekedhessenek. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért, azokért, akik felelősséget vállaltak országunk vezetésében. Te add nekik, Urunk, a tőled jövő, onnan fölülről jövő tökéletes ajándékként a bölcsességet, hogy úgy igazgassák népünk életét, hogy mi békességben és gyarapodásban élhessük az életünket. De add meg, Urunk, hogy el ne feledkezzünk egy pillanatra sem arról, hogy Te vagy ennek a világnak az Ura, és Te tudsz bennünket megelégíteni valójában. Így köszönjük néked, hogy nem hagytad az embert egyedül, adtál hozzáillő társat. Köszönjük néked azokat, akik már ebben a házasságban élhetik az életüket. Te óvd meg, Urunk, mindannyiunk házasságát az ellene ható erőktől. Te adj békességet a házasok között. Te gazdagítsd, Uram, az életüket. Add meg, hogy kiteljesedhessék a Te akaratod egy-egy pár életében. És Te légy azokkal, akik házasságra készülnek, hogy tőled jövő bölcsességet kaphassanak a házasság előtti kapcsolatra. Te add nekik a bölcsességet ahhoz, hogy mikor és miképpen kell a házasságra lépniük. És Te légy a párkeresőkkel, akik még várják, hogy megtalálják a hozzáillőt, akit Te szántál nekik. Te adj nekik békességet és kitartást a várakozáshoz. De köszönjük, Urunk, a gyermekeinket is. Tudjuk, hogy mi nem tarthatnánk meg az életüket, nem irányíthatnánk a hitüket, nem tudnánk egy lépéssel sem közelebb vinni őket hozzád, ha Te nem látogatnál meg bennünket. Ezért köszönjük néked, hogy védő ernyőd beárnyékozza az életünket, és megvéd a külső támadásoktól. Hálás a szívem, Uram, hogy minden anyagi nehézségünk, kérdésünk, szükségünk ott van Te előtted, Te tudsz megelégíteni bennünket jó tetszésed szerint. És még egyszer eléd hozzuk, Urunk, a betegeket, kórházban lévőket, Te adj nékik felépülést, de mindenek fölött legyen meg a Te akaratod, adj ahhoz bölcsességet, békességet, hogy ki elhordozhassa a rám érteket, adj segítséget, Urunk, köszönjük néked Melik Misi kórház lelkészi szolgálatát is, add meg, hogy helyt tudjon állni ebben a nehéz szolgálatban, és tudja vinni a Te örömhíredet a legnehezebb pillanatokban is. Hálás a szívem, Uram, hogy Te vagy az élet Ura, és Te tartod meg az életünket a földi létünkben. Te tudod, hogy milyen hosszú egy-egy emberi élet, de hálásak vagyunk azért, Urunk, ami eddig mögöttünk van, és szeretnénk eléd tenni azt, ami még előttünk. Várjuk a Te országodat, várjuk, hogy kegyelmet kiteljesedhessen sok ember életében, ezért könyörgünk az elveszettekért, a nélküled élőkért. Vondd magadhoz, Urunk, hogy mikor majd eljön ez a nap, a harag napja, amikor vádlóként állsz elő, akkor ki a Te kegyelmedben reménykedve élhesse meg azt a pillanatot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.